Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa a venezuelai Edgar Peña Parra érseket nevezte ki a Szentszék helyettes államtitkárává. Angelo Bagnasco, genovai bíboros érsek, meglátogatta a hídomlás sérültjeit. Perúban megöltek egy idős jezsuita szerzetes papot. Újabb kutatók cáfolják a torinói lepel eredetiségét. Pályi Gyula egyetemi tanár, lepel szakértő véleménye. Terített asztal címmel Martus Balázs atya emlékerése az évközi 20. vasárnapra. Ferenc pápa a venezuelai Edgar Peña Parra érseket nevezte ki helyettes államtitkárra. Augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén nevezte ki Ferenc pápa Edgar Peña Parra érseket, telepte címzetes püspökét, eddigi mozambiki apostoli nunciust, az államtitkárság általános ügyek részlegének helyettesévé. Az új államtitkár helyettes október 15-ével veszi át hivatalát. Elődjét Giovanni Angelo Becciu érseket a Szentatya május 20-án nevezte ki a Szentjavatási Kongregáció prefektusává, miután Angelo Altobíboros, a kongregáció addigi prefektusa június 8-án betöltötte 80. életévét. Edgar Peña Parra érsek helyettes államtitkár életrajza. Edgar Peña Parra telepte egy címzetes érsek a venezuelai Maracaibóban született 1960. március 6-án. Szemináriumba lépése után 1985. augusztus 23-án szentelték pappá a Maracaibói Egyházmegyében. Egyházjogból szerzett doktorátust. 1991. április 1-ével lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, majd sorrendben a következő pápai képviseleti helyeken teljesített szolgálatot. Kenya, Jugoszlávia, az ENSZ Genfi hivatala, majd Dél-Afrika, Honduras, Mexikó nunciatúráin. 2011. január 8-án nevezték ki telepte címzetes érsekévé, majd február 5-én szentelték püspökké. Apostoli nunciusi feladatot látott el Pakisztánban 2011 és 2014 között, majd 2015. február 21-től Mozambik apostoli nunciusa lett. Parra érs a következő nyelveket beszéli: spanyol, olasz, francia, angol, portugál, szerb és horvát. Angelo Bagnasco, genovai bíboros érsek meglátogatta hídomlás sérültjeit. Augusztus 15-én délután, a város bazilikájában végzett közös estima után Angelo Bagnasco, genovai bíboros érsek meglátogatta a kikötőváros Szent Márton kórházában fekvő betegeket, akik a keddi autósztráda hídomlás következtében sérültek meg, egyúttal találkozott a kórház rabatalozójában azokkal a hozzátartozóikkal, akik elhunyt családtagjaikat keresték fel. Szerdán este a Szent Márton kórház káplánya, Mauro Bezzo atya fogadta Bagnasco bíboros érseket, és elkísérte az intenzív osztályon ahhoz a sérülthez, aki csodával határos módon élte túl a szörnyű zuhanást, amikor a híd beomlásakor géppocsijával a mélységbe zuhant. Közben a kórház rabatalozó kápolnájában egymás után érkeznek meg a zárt koporsók az elhunytak holttesteivel. A kórház szerzetes nővérei rózsafüzért imádkoznak a hozzátartozókkal, a kápolnával, Almartino Canessa nyugalmazott püspök is együtt van a gyászolókkal, hogy jelenlétével és imájával erősítse őket. Perúban megöltek egy idős jezsuita szerzetes papot. Augusztus 10-én pénteken holtan találták rendi otthonában a 73 éves perui Carlos Riuda West jezsuita atyát, adta hírul a perui püspöki konferencia és a perui jezsuita rendtartomány. A Miguel Cabrejos Vidarte érsek, Trujillo főpásztora a perui püspöki konferencia aláírásával megjelent pénteki közleményben a perui főpásztorok együttérzésükről biztosítják a perui jezsuitákat és az elhunyt családtagjait. Carlos Riudavest atya az Amazónia vidéken fekvő Bagua tartomány Chiriaco kerületében lakott, ahol a perui jezsuiták egy kollégiumot vezetnek. Carlos Riudavest atya 38 éve állt a helyi és őslakos indiánok lelkipásztori szolgálatában. Újabb kutatók cáfolják a torinói lepel eredetiségét. Pályi Gyula egyetemi tanár lepel szakértő véleménye.
Az utóbbi hetekben több hullámban is megélénkült az érdeklődés a torinói lepel iránt, a nemzetközi sajtóban és egyéb hírközlési csatornákban. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a lepellel foglalkozó két olasz tudós, a pármai Luigi Carlascelli és az Angliában dolgozó Matteo Borrini kísérleteket végeztek arra vonatkozóan, hogy a torinói leplen fellelhető vérfoltnak minősített elszíneződések vajon valóban a vásznon látható halott férfitől származnak-e. E kutatók eredményeiket úgy értelmezték, hogy a foltoknak legalább a fele nem származhat a lepel emberétől, és talán nem is vérfolt. Szerintük ez újabb adalék ahhoz, hogy a lepel középkori hamisítvány. Sokan kritizálták ezt a következtetést. A Vatikáni Rádió megkérdezte Pályi Gyula modenai professzort, a magyar nyelvű, a Torinói Lepel című sikeres könyv szerzőjét, hogy mi a véleménye ezekről a fejleményekről.
Mindenek előtt köszönöm a meghívást, és tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatói. Kérdést illeti, engedhessék meg, hogy egy picit távolabbról kezdjem a válaszadást. Mindenek előtt azok számára, akik kevésbé ismerik a torinói lepel témakörét, egy rövid összefoglaló. A Torinóban őrzött kezeletlen lengvászon lepel, körülbelül 4x1 méter méretű, 2000 évvel ezelőtt szokásos szövési technikával készült. A halványsága alapon, barnás rajzolattal egy erőszakos halált férfi képmását mutatja úgy, hogy a vásznat a fején átvetve előső és hátsó képet mutat. A férfi, akit a tudomány óvatosan a lepel emberének nevez, Jézus Krisztusnak az új szövetségben leírt sérüléseit mutatja. Képalkotási mechanizmus előtt a természettudomány jelenleg értetlenül áll. A férfi képmás mellett kisebb-nagyobb vérfoltok is láthatók.
Igen, a mostani vita, mint értesültünk, a vérfoltok eredetisége körül bontakozott ki.
A vérfoltokat több évtizede vizsgálja a lepellel foglalkozó tudomány, a findonológia. Tekintettel a lepel emberének erőszakos, minden bizonnyal keresztelfeszítés által elszenvedett halálára, elsősorban a bűnügyi orvostan szakemberei foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Kiemelkedik ezek közül Pierluigi Baimabollone munkája, aki a Torinói Egyetemen éppen a bűnügyi orvostan professzora. Baimabollone az 1970-es évektől foglalkozott a vérfoltok kérdésével, és számos tanulmányt, könyvfejezetet publikált igen alapos és szakszerű vizsgálataival. Ezek rövid összefoglalása a következő. A vérfoltoknak látszó idomok valóban vértől származnak, mégpedig emberi vértől, amelynek még a vércsoportját is sikerült nagy valószínűséggel meghatározni. Ez utóbbi AB-nek adódott, amely a Közel-Keleten igen gyakori, míg máshol sokkal ritkábban fordul elő. A vérfoltok alakja, minősége, elhelyezkedése azt mutatja, hogy a lepel embere halála előtt is szenvedett sérüléseket, például vélhetően korbácsolás révén, és halála után is távozott testéből halott emberekre jellemző vér. Mindezek igen jó egyezést mutatnak Jézus Krisztus megkínzásáról és kivégzéséről az új szövetségben olvasható.
Ha ezt korábbi kutatók ilyen kristálytisztán kidolgozták, akkor hol a probléma?
A mostani izgalmat okozó fejlemények hősei Luigi Carlascelli viszonylag sikeres szervetlen kémikus, míg Matteo Borrini bűnügyi antropológiával foglalkozó kezdőkutató kirakati próbababákon és élő önkénteseken azt próbálták modellezni, de valakit olyan helyzetbe helyeznek el, mint a lepel embere, a kereszten és levétel után, vajon milyen irányba folyik a vére a lepel képén látható sérülésekből. Ez persze csak úgy volt megoldható, hogy művért juttattak megfelelő pontokra, és figyelték annak lecsorgási irányát, és az így módon keletkező vérfoltokat. Ez nagyon jól hangzik, de egy sor fontos paraméter, például a megkínzott, izzadt test felülete és a vér, mint folyadék közötti határfelületi feszültség és hasonlók elhanyagoltak, legalábbis amennyire én ismerem kísérleteiket. Ezen túlmenően is problematikus a dolog, ugyanis a csurgatási helyre a művért el kell juttatni, és ennek irányításával a csurgás irány, meg persze a keletkező foltok helyzetét a kísérletező befolyásolni tudja. Továbbá nem lehet pontosan tudni, melyik lecsurgási fázisban milyen volt a vér sűrűsége, ami egyrészt gyorsan változik a testből kilépve, másrészt döntően befolyásolja a csurgatási kísérlet eredményét. Figyelembe véve Bajmából Lóni professzor korábbi gondos kísérleteit és alapos szakmai analízisét, a legújabb kísérletek eléggé gyermetek próbálkozásnak tűnnek. Megértendő, hogy Terlaszkeri professzor egy áltudományok ellenőrzésével foglalkozó olasz bizottság elnöke, és ilyen minőségében nem az első próbálkozása, hogy meglehetősen költséges és célzott kísérleteket folytasson a torinói lepel eredeti voltának megcáfolása céljából. Szerint véleményem szerint több hasznot hajtana a természettudománynak, ha ambícióit és tehetségét a korábban általa sikeresen vizsgált több fématomos úgynevezett klaszter molekulák szintézisére és vizsgálatára fordítaná.
Érdekes, hogy kiváló emberek mennyi energiát fordítanak arra, hogy a torinói lepel eredetét Jézus Krisztustól minél távolabbra vigyék. Vajon miért?
Talán Giacomo Bissi kardinális Bologna pár éve elhunyt érseke fogalmazta meg erre a választ a legszellemesebben. Valami olyat mondott, hogy érdekes, a hívő keresztülyeknek nagyjából mindegy, hogy a lepel hiteles-e, abban az értelemben, hogy valóban Jézus Krisztus halotti leple volt-e, míg az ateisták minden erejüket bevetik, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsák. Én ezt a remek megfigyelést azzal egészíteném ki, hogy emögött valószínűleg az ateisták kétségbeesett erőlködése rejlik, hogy a bizonytalankodókat megnyerjék a maguk nem hívő hitének, míg a komolyan vallásos embereknek bőven van mire támaszkodni, hogy helyüket a világban és az idő végtelenségére megtalálják.
Köszönjük szépen az érdekes analízist!
Köszönöm a figyelmet!
Pályi Gyula egyetemi tanárral, a torinói lepel szakértőjével Somogyi Viktória beszélgetett. Terített asztal címmel most hallgassák meg Martos Balázs atya emlékezését az évközi 20. vasárnapra.
Az ószövetségi embert éppen úgy foglalkoztatták az élet nagy kérdései, ahogy minket is. Hogyan kell élnem, hogy sikerüljön az életem? Az ószövetség sajátos válasza erre a kérdésre a bölcsesség, amely egyszerre okosság, tapasztalat, jártasság, s mindebben tisztelet a Teremtő Isten felé, aki a világot éppen ilyennek alkotta, aki a világba sajátos rendet álmodott és alkotott, az ő bölcsessége első teremtménye által. A bölcsesség az életnek az a rendje, amelyet leginkább a mélyen hívő ember ismer fel, mert mindent lát, mindenhez helyesen áll, hiszen mindenben és mindenek felett tiszteli a dolgok teremtőjét. A példabeszédek könyve, amelyből vasárnapi első olvasmányunkat vesszük, több bölcsességi mondásgyűjteményt is tartalmaz, egészében véve a sok-sok mondáson át, összesen 930, mégis kibontakozik benne valami kezdetleges cselekmény. A bölcsesség bemutatkozik, tanít magáról és a világról, s mint okos nő alak szép életre segít. A tereken kiállt, vagyis mindenki számára hozzáférhetően, mindenkit megszólítva kezdi meg első beszédét, amelyben fenyegetés is van, számonkérés is van, az oktalanok a hallgatni képtelenek felé. Másodszor a 8. fejezetben szólal meg, mégpedig úgy, mint a korábbi fejezetekben emlegetett csábító csalfanő alak ellentéte, és mint Isten első teremtménye, aki által ő a világot alkotta. A következő 9. fejezetben a bölcsesség asztalt terít, bőséges lakomát rendez, de közben arról is olvasunk, hogy a balgaság is lakomára hív. Hogy melyik meghívásnak tesz eleget, arról az olvasónak saját életében kell majd döntést hoznia. Ebben segítik a könyv hátra levő fejezete is, amelyeket végül újabb női kép, a derék asszony dicsérete zár le a 31. fejezetben. Könnyen elképzeljük, ahogy a terített asztalról és a hívogató anyai alakról halva valaki az édesanyjára, a gyermekkorára, családi békére gondol nosztalgiával. Itt azonban többről van szó. A bölcsesség házat épít, 7 oszlopon állót, vagyis olyan palotát, amely ókori elképzelés szerint az egész világ, az oszlopokon megszilárdított szárazföld kicsinyített mása. A legdrágább eledelek kerülnek az asztalra, ritka hús eledel, az ünnepi alkalomra megkevert, vagyis mézzel, fűszerekkel vegyített bor. A bölcsesség háza talán templom is, jól látható magaslaton, ahol a bölcsesség maga otthonra lel, és immár csak lányait küldi az utakra, hogy meghívását közvetítsék. A héber gondolkodásban valaminek fia vagy lánya nem csak személyes közvetítő, hanem valahogy része annak, amit továbbad. A bölcsesség megnyilatkozásait sejtjük leányaiban, azt, ahogy a bölcsesség eléri az embert, megszólítja, világossá teszi számára a valóság titkait. A meghívás a tudatlanoknak és oktalanoknak szól. Itt arra kell gondolnunk, amit másutt Pál apostol mond, Isten balgassága bölcsebb az emberek okosságánál. A bölcsesség meghívása mindenkinek szól, aki Isten színe előtt eltörpül, boldogan megsemmisül, mint egy beleszédül az igazság mélységeibe. Hozzá kell tennünk, ezek a kifejezések a tudatlanoknak és oktalanoknak szóló meghívás megismétlődnek néhány verssel később a balgaság meghívásában is, amely lopott vizet és eldugott régi kenyeret kínál, mégis folyton szedi áldozatait. Isten bölcsessége megszégyenítette e világ bölcselőit, mondja Pál. Így van ez a kereszt bölcsességével, de így Jézus igazságával is, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Isten bölcsessége, akiben a világot teremtette és megváltotta, akinek élő kenyerével a világot táplálja, Jézus maga. Lakomája titokzatos és valóságos az eukarisztiában. Önmagát kínáló bőségét, az életet tápláló okosságát újra meg újra szemlélnünk és élveznünk kell és szabad, hogy átjárja a mi életünket, a mi döntéseinket, választásainkat is. Odalépünk az élet terített asztalához, tudatlanok, oktalanok, szent csodálattal.
Terített asztal címmel Martos Balázs atya emlékkérését hallották az évközi 20. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.